És már is folytatódik az Arena. Vendégünk továbbra is Balázs Péter külügyminiszter, akivel a hírek előtt a szlovák államnyelv törvény kapcsán a magyar-szlovák viszonyról, a magyar-szlovák kapcsolatokról beszélgettünk, és mindjárt tovább lépünk, csak még szeretném, hogyha reagálna egy hírügynökségi jelentése. Ez a múlt hét végéről datálódik, és Miroslav Lajcsak szlovák külügyminisztert idézi, aki azt mondta, hogy megengedhetetlen, hogy Magyarország úgymond rövidnadrágos gyerekként kezelje Szlovákiát, és hozzátette, hogy a magyar-szlovák kapcsolat lappangó probléma, amely állandóan jelen van, a konfliktus amúgy szerinte régebbi, mint az idén 15 éves szlovák állam. Hát azt hiszem, hogy az utóbbiban egyetérthetünk a szlovák külügyminiszterrel.
Talán az új államoknak, amelyek az elmúlt két évtizedben születtek, az is az egyik küldetése, hogy zárják le a múltbeli nemzetiségi nacionalista ellentéteket. Mi Szlovákiát nagy tisztelettel kezeljük. Ezt a megjegyzést semmiképpen nem veszem magamra, vagy a kormányzatra. Minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy örülünk, hogy a szlovák nép egy szuverén állami keretet kapott, ezt jól kitölti. Tisztelettel adózunk például az euró-szlovákiai bevezetésének, igaz, hogy ezt az előző kormány, a Mikulás Dzurinda vezette kormány alapozta meg, de a szlovák nép teljesítménye húzódik meg mögötte, és minden sikerüknek örülünk. Ezen kívül számunkra is kedvező fejlemény az, hogy a nagyon hosszú szárazföldi határunk Szlovákiával ma már szinte nem is létezik, hiszen sehol nem állítják meg az embereket, igazoltatás nélkül lehet átmenni, légiesült a határ, olyan, mintha dédszüleink korába térnénk vissza.
Brüsszelből egyébként hogyan tekintenek ezekre a régióbeli konfliktusokra? Ugye félő, hogy azért Brüsszelből, vagy az Európai Uniós központokból úgy tűnhet, hogy itt van az unió keleti végén két tagállam, furcsa nyelveket beszélnek, folyton marakodnak. Mi lehet a visszhangja mindennek?
Nyilvánvalóan nem szeretik az e fajta konfliktusokat. Az Európai Unió úgy alakult meg, hogy a második világháború utáni megbékélés szellemét választotta normának. Ezt a német-francia együttműködés rengeteg munka árán valóra is váltotta. Ennek nyomán számos egyéb megbékélés történt, talán kevesebb zeneszóval, de nagyon nagy hatékonysággal, mert azért egy német-holland, egy dán-német, egy angol-francia, és még másokat is lehet sorolni, ők lezárták a történelmet, és előre néznek. Ugyanezt várták el tőlünk is, mondták egyébként, amikor mi közeledtünk az Európai Unióhoz, hogy a fegyvereket tessék a ruhatárban hagyni, nem szabad behozni konfliktust az Unióba. Azt előtte el kell intézni. Egyébként mi is ugyanezt mondjuk, amikor a balkáni országok kopogtatnak az Unió ajtaján, hogy nagyon jó lenne, hogyha a konfliktusaikat nem hoznák be. Előtte le kell zárni. Nemrég volt például egy horvát-szlovén tengeri határvita, és az uniónak az volt az álláspontja, hogy tessék ezt megoldani, ne importálja Horvátország a konfliktust az unióba.
Ez egyébként hátráltatja a Horvátország csatlakozását?
Ma már nem, mert megegyeztek a probléma kezelés módjában. Ja, az az érdekes előzmény volt, hogy a volt Jugoszláviában a tagköztársaságok között nem voltak tengeri határok, csak szárazföldi vonalak. Ezért jött most felszínre, de a probléma már a megoldás útján halad. Nos, Brüsszel tehát nemhogy nem szereti, de talán nem is nagyon tudja kezelni az államok közötti problémát, mert erre nincs programja. Az Unió egy programozott szervezet azt tudja, amit a tagállamok belétápláltak, amire megtanították. Kitűnően kezeli a piaci szabályrendszereket, nagyon jól tudja a környezetvédelmi normákat kezelni, munkajogi, minőségügyi, és még rengeteg mindent, mert az mind szerepel a szoftverjeiben. De most amire nincsen programja, ott megakad, mint egy komputer, mert az, hogy tagállamok közötti vita erre ilyen formában általában nincsen fölkészítve. Arra már igen, hogyha olyan problémát teszünk eléje, hogy munkajogi probléma. Az egyik kérdésben említette, hogy mi van, ha egy munkavállaló azért esik el egy állás lehetőségtől, mert mondjuk az államnyelvet nem tudja megfelelő szinten, és ahhoz a munkához nem is kell. Mondjuk egy lapátos munkára kéne őt fölvenni, vagy valamilyen egyszerű betanított munkára. Erre az unió már tud reagálni. Itt már érzékeny, vagy akkor, hogyha többletköltséget okoznak egy vállalkozásnak, és ezáltal verseny hátrányba kerül, az a vállalkozás lehet egyébként egy kiadóhivatal, vagy egy rádió csatorna is.
Ha már szomszédság politikáról beszéltünk, és érintettük a határon túli magyarok helyzetét, akkor azért nagyon röviden beszélünk a magyar-román kapcsolatokról is.
Magyar-román kapcsolatok rengeteget fejlődtek az elmúlt időben. Romániával is eljutottunk arra a szintre, mint például Ausztriával, hogy közös kormányüléseket tartunk. Ez egy igen jó gyakorlat, és nagyon szép jelképe is az együttműködésnek. Voltak kisebb-nagyobb surlódások, amikor az ottani pártok közötti vita miatt regionális tisztségviselőket, állatorvos, tanfelügyelőt, egyebet bocsájtottak el, és valahogy ez jobban sújtotta a magyar származásúakat, de ezen most már túl vagyunk. Az RMDS kormányzati pozícióba került, egy miniszterelnök helyettes és négy miniszteri pozíció áll számukra, egy csomó prefektusi hely, államtitkári helyek, egészen más lesz a viszony, hogyha ezzel az új román kormánnyal leülünk, már pedig a közeljövőben le fogunk ülni velük.
Térjünk át uniós ügyekre, annál is inkább, mert egy év múlva ilyenkor már Magyarország tölti be az uniósoros elnöki posztját. Spanyol-belga magyar trió közösen dolgozott ki egy 18 hónapra szóló tervezetet, a spanyolok már ennek jegyében és ennek szellemében kezdték meg a soros elnöki munkájukat január 1-ével. Mik a legfontosabb elemek akár ebben a 18 hónapos ciklusban, de azért különösen érdekes lenne arról beszélni, hogy mik a prioritások és mi van a hangsúly a 2011 januárjában kezdődő magyar fél évben.
Mindenképpen van egy új helyzet az Európai Unióban, hiszen december 1-e óta hatályos a Lisszaboni szerződés, amely egy új intézményrendszert alapozott meg az Unióban. Ennek a próba üzeme folyik tulajdonképpen. Két arc jelképezi az újdonságot és egyben a személyi döntéseket. Az egyik, hogy a kormányfők tanácskozása egy állandó elnököt kapott, ez a volt belga miniszterelnök, Van Rompuy. A másik, hogy egy új arc az unió kül- és biztonságpolitikai úgynevezett főképviselője, ez az angol Catherine Ashton, és ő fogja a mi munkaüléseinket, brüsszeli tanácsüléseinket vezetni, amikor a külpolitikáról beszélünk, tehát az unión kívüli partnerek, mondjuk Kína, vagy Afganisztán, vagy USA viszonylatában. Ezek új dolgok. Itt még be kell járatni az új intézményeket.
Tisztázottak ezek a hatáskörök és feladatkörök, mert nagyon sokan kicsit tájékozatlanul nézegetik most ezeket a posztokat és tisztségeket, különösen, hogyha arról van szó, hogy mondjuk ki is az Európai Unió első embere. Mert ugye, hogy említette a tanács elnöke Van Rompuy, de hát az Európai Bizottságnak az elnöke pedig Barroso, és vélhetően a gyakorlati munkát azért azt mégiscsak ő végzi.
Van, ami le van írva, amire vannak szabályok, előírások, és van, ami belső hatalmi küzdelmeknek lesz majd az eredménye, hogyha kialakul. Mindenképpen bonyolultabbá vált a szerkezet, mert eddig lényegében egy hatalmi háromszögben dőltek el az ilyen húzakodások, az Európai Bizottság, mindegy hol kezdjük, az Európai Parlament és a tagállamok tanácsa, ez a három. És fölöttük lebegett az Alkotmánybíróság szerűen funkcionáló Európai Bíróság, amely a hatalmi hazba ma már közvetlenül nem száll be, inkább az igazságot osztja. Na most ez a három szervezet tetéződött az új funkciókkal, és egyelőre úgy néz ki, hogy a háromszögből ötszög lett, és a két új hatalmi pólus is bekerül most ebbe az osztozkodásba. Lehet, hogy egy idő után ez valamelyest egyszerűsödni fog, hiszen Van Rompuy, ő a tanács vertikumában helyezkedik el, annak a legmagasabb szintjén, a kormányfőszinten. A Lady Ashton pedig egy különleges hatalmi pozíció, ő félúton van bekötve a tanács és a bizottság között, mert a bizottságnak is alelnöke és a külügyminiszteri tanácsnak az elnöke. Ez elég bonyolultan hangzik. Na most lesz majd itten hatalmi ügyeskedés minden oldalról, és aztán majd kiderül, hogy ki a legerősebb. Sajnos egy dolgot nem tudunk ma még teljesíteni. Henry Kissinger mondta még Hajdan külügyminiszter korában, hogy adják meg nekem az unió telefonszámát. Hát ma sem lehet egy telefonszámot.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor továbbra sem lehet tudni azt, hogy kinek a telefonszámát kell tárcsázni az amerikai külügyminiszternek, ha mondjuk az Európai Unió külügyi vagy külpolitikai állásfoglalására kíváncsi.
És ehhez jön még a forgó tagállami elnöklés, amely fél évente továbbra is váltakozik, amire a kérdés is vonatkozott. A spanyolok elkezdték, belgák folytatják, és mi jövünk majd kevesebb, mint egy év múlva. Valamelyest csökken a rotáló elnökségnek a felelőssége, nem az elnökségi ország miniszterelnöke lesz a főszereplő. Eddig ő volt a főszereplő. Ugye nemrég volt például egy híres francia elnökség, hát más se láttunk, mint Sarkozy elnököt szerepelni, ráadásul ott volt az orosz-grúz konfliktus, amikor az unió elkezdett cselekedni, vagy akkor tört ki a nagy nemzetközi pénzügyi válság. Na most kevésbé kerül reflektorfénybe az elnökségi tagállam kormányfője. És ugyanígy valamelyes csökken a külügyminiszter szerepe. Azért a külügyminiszter volt a második számú főszereplő, aki egy sor dolgot szervezett, intézett, most itt belép a főképviselő, aki legalábbis a külső arcát az uniónak majd kezelés, ő jár tárgyalni a Közel-Keletre, vagy Afganisztánba, vagy máshova. Ez változik. Ami nem változik, az, hogy továbbra is van 9 olyan miniszteri tanácskozás különböző profilokkal, a pénzügyektől a mezőgazdaságon át mondjuk a foglalkoztatásig, ahol a tagállami szakminiszterek üléseit az elnöklő ország illetékes szakminisztere vezeti. Ami fél évig egy iszonyú nagy terhelés, azt jelenti például, hogy a magyar mezőgazdasági miniszter fél évig nem csak a hazai mezőgazdasági ügyek főfelelőse, hanem félig meddig Brüsszelben él és vezeti a kollégái üléseit, és az összes kollégája őrá fog tekinteni, hogy jó elnöke, jól menedzselje az egész uniót. Itt nem csak formális ülésezés folyik, hanem uniós problémák megoldása. Vagyis a tagállam hirtelen, mint egy liftbe ülne, fölmegy egy igen magas emeletre, és az unió egészét látja át, és annak az ügyei vannak a kezében, azok megoldását kell egyengetnie, és az uniós demokrácia minden eszközét alkalmaznia, hogy 26 másik állam egyetértését kivívja.
Lehet tudni konkrétumokat erről a fél évről, a magyar soros elnökség fél évéről? Itt lehetett hallani arról, hogy a Duna stratégia napirendre kerülhet, elképzelhető, hogy az Európai Unió keleti partnerség második csúcs találkozójára is ebben az időszakban kerül, és mit lehet tudni konkrétan?
Ezek így vannak. Lehet tudni egy sor dolgot, ami kikalkulálható, most már egyre inkább.
Éppen arra az időintervallumra esne.
Így van, hogy ami most indul, például a Duna stratégiát, tehát mi is sokat dolgoztunk azon, hogy ez a bizonyos Duna stratégia, ami a teljes Dunavölgy fejlesztésére vonatkozó első nagy uniós projekt, a mi elnökségünk alatt készüljön majd el. Egészen bizonyos, hogy lesz szerepünk a következő hosszú távú uniós költségvetés kidolgozásában. Várhatóan a bizottsági szakértők akkorra fogják elkészíteni a tervezetet, és mi kezdjük majd meg ennek a vitáját. Szinte bizonyos, hogy foglalkozunk bővítési kérdésekkel, talán az...
Főleg a nyugat-balkáni térség.
Nyugat-balkáni térség nekünk különösen fontos, ráadásul ismerős is. Úgyhogy, tehát egy sor dolgot elég pontosan lehet prognosztizálni, ezek egy része benne is van már a mi elnökségi programunkban. És aztán jön az elnökség másik oldala, a váratlan események. Szinte minden uniós elnökségre estek eddig is váratlan
voltak olyan soros elnöki tisztet betöltő országok, akik ezt nem is nagyon jól tudták kezelni, valljuk meg, hogyha visszatekintünk.
De most ilyenkor derül ki, hogy milyen a probléma érzékenysége egy kormányzatnak, vizsgázik. Mindegyikünk vizsgázik abból, hogy
van egy olyan vélekedés is uniós körökben, hogy egy ország akkor válik igazán uniós tagállammá, ha letudta, vagy levezényelte sikeresen az első soros elnökségi
időszakát. Ez olyan, mint a katona és a tűzkeresztség, át kell rajta esni. Van egy bizonyos gyanakvás, ezt ki kell mondani, hogy az új tagállamok nem olyan ügyesek, mint a régiek, persze a régiek gyakorlottabbak. Én itt tegnap tárgyaltam a lengyel külügyminiszterrel itt Budapesten. 2011 első fele a magyar elnökség, második felében lengyel elnökség következik. És például abban fogadkoztunk egymásnak, meg a külvilágnak is, hogy mi ezt szeretnénk nagyon ügyesen megoldani, a két ország, és bebizonyítani azt, hogy igenis képesek vagyunk az unió egészét elvezetni.
Az uniós ügyeket folytatva, a héten megkezdődött Brüsszelben az uniós biztosjelöltek meghallgatása, holnap éppen a magyar biztosjelöltet hallgatják meg. A foglalkoztatás politikai terület, amit Magyarország kapott, mennyire fajsúlyos portfólió szerint?
Én azt gondolom, hogy ebben a válságos világgazdasági helyzetben a maga a kérdés nagyon fontos. A foglalkoztatás, ez tipikusan olyan téma, ahol a tagállamok, sőt azon belül a régiók adják a konkrét munkahelyeket, de ahhoz, hogy helyzetbe kerüljön egy tagállam, vagy azon belül egy-egy régió, bizonyos uniós peremföltételekre is szükség van. És az unió ebben a sajátos hatáskörében tud tenni azért, hogy a tagállamokban alkalmas föltételek alakuljanak ki. Persze ez olyan, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát ha a tagállam él bizonyos lehetőségekkel, akkor fogja foglalkoztatni a saját népességét. Még egy dolog van. Minden uniós biztos a saját konkrét tárcáján túl az unió egészéért is felel. Tehát nem csak ott lehet csillogtatni a képességeket, hogy valaki a közvetlen munkáját jól ellátja, hanem mint a kormányzatban is a kormánytagok mindenhez hozzászólhatnak, együtt tanácskoznak, ezt is lehet érvényesíteni, és majd ebből kerekedik ki 5 év után egy-egy uniós biztos értéke és megítélése.
A magyar biztosjelöltet Andor Lászlót számos kritika érte az ellenzék részéről, de a sajtó is taglalta, hogy úgymond civil, nincsenek állami gazgatási, diplomáciai tapasztalatai. Ön azonban kiállt a jelölt mellett.
Nézze, meg kell adni az esélyt egy viszonylag fiatal ember, nagyon nagy feladatra vállalkozott, végigmegy egy olyan úton, ahol hát éppen holnap az Európai Parlament előtt kell vizsgázni, és hogyha ezen sikerrel átmegy, akkor utána lesz alkalma bizonyítani, de kíváncsian várom.
Beszéltünk a lisszaboni szerződésről, és több olyan vélekedést is olvastam, miszerint a lisszaboni szerződés voltak éppen a német diplomácia terméke, és az Európai Unió nagy tagállamainak az érdekeit szolgálja, mondhatjuk, hogy akár a kisebbekkel szemben, és ehhez csatlakozik a belga külügyminiszternek néhány héttel ezelőtti megfogalmazása. Azt mondta, hogy az Európai Uniót a nagy tagállamok irányítják, és ez nem felel meg az eredeti európai egység gondolatnak. Hogyan látja ezt?
Valóban a német diplomácia mentette meg a már tetszhalott európai alkotmányt 2007 elején, amikor Németország legutóbb átvette az elnökséget, ügyesen használta az unió 50 éves évfordulóját arra, hogy életre keltse a többek által leszavazott alkotmányos szerződés, illetve a lisszaboni szerződés. Már most, ha a nagy tagállamokat kérdezi, ők azt mondják, hogy sok lú disznót győz, sok a kicsi ország, elnyomják a nagyokat, leszavazzák, kiszavazzák, túlbeszélik, tehát van ilyen panasz is az unióban. sokan vagyunk, 27 tagállam, sokkal, de sokkal több, mint az alapító 6, vagy akár a 12-k, akik mintaszerűen működtek. Sok mindenen kéne változtatni. Én azt gondolom, hogy mérsékelni kellene a tagállami megközelítésű problémakezelést, és erősíteni kellene a tematikus problémakezelést, tehát például az unió közlekedési folyosóinak a fejlesztését, vagy a versenyképesség ügyét, vagy az energiaellátás ügyét, és valamelyes háttérbe szorítani a nagyon partikuláris tagállami érdeket, miközben persze tagállamokból áll az unió. És még egy dolog, valahol tisztelni kell azt is, hogy ki mekkora terhet vállal. Ez a családokban is így van. Szép dolog a szuverén egyenlőség doktrinája, enélkül nem is nagyon lehetne nemzetközi viszonyokat építeni, de azért amikor az Unióban arról beszélünk, hogy egy-egy nagy projektet hogy valósítunk meg, akkor ott tisztelettel kell meghallgatni azokat, akik a számlát kifizetik. Hmm. És ott hát tudomásul kell venni. Ezek általában a nagyobb tagállamok, élük a Németországgal, tudomásul kell venni, hogy ki milyen terhet vállal, hiszen azt az ő lakosai vállalják, és ez valahol a demokrácia kelléke is, hogy az állampolgár teherviselő készségét is respektáljuk.
Nagyobb tagállamokat említettünk, de azért a jelek szerint egyre inkább ez a Párizs-Berlin tengely dominál jelenleg az Unióban. Hát a legutóbbi tisztségviselő választás is ezt jól jelezte, és azért is hozom ezt szóba, mert a külügyminiszteri beiktatása után azt nyilatkozta, hogy Németországgal és Franciaországgal fűzné legszorosabbra a kapcsolatokat az Unión belül. Hogyan viszonyul most Budapest ehhez a tengelyhez, ha van ilyen tengely egyáltalán?
Mindig is volt az Európai Unióban, így született az Unió. A német-francia történelmi megbékélésből kelt ki ez az integrációs projekt. Azt gondolom, hogy Magyarország számára mindkettő igen fontos partner, mindkettővel közelmúltban tárgyaltam, legfrissebben éppen a német külügyminiszterrel, mint hogy ő újabb, mint én magam. De voltam Párizsban is a francia külügyminiszternél. Na most ez egy dolog, hogy ők adják a lendületét az uniónak. Általában nem működnek a dolgok, ha nincs német-francia egyetértés, ez egy szükséges, de nem elégséges föltétele a sikeres integrációnak. Ugyanakkor van bőven csiszolnivaló az uniós demokrácián. Például az Európai Parlament harcolta ki azt, hogyha az Európai Bizottság elnöke, ez esetben Barroso, újból jelölteti magát, akkor adjon elő a parlamentnek egy programot, hogy ha őt jóvá hagyják, milyen programot fog valóra váltani. A mintáink megvannak, Európa a demokrácia műhelye. Az eszközöket nem kell sokat keresni, csak alkalmazni kell uniós szinten is. És bizony a Barrosót arra kényszerítették, hogy írjon egy csinos programot, ezt mutassa be a parlamentbe. Már most, amikor ezek a jelölések történtek, például a külügyi főképviselő, akkor az Unió a régi szokásai szerint belső egyeztetéseken találta meg a szemét, nem volt nyilvános jelölés. Lengyelország indított egy ilyen akciót, és egy javaslatot, írásos javaslatot körözött a tagállamok között, amiben azt kezdeményezte, hogy hát legalább legyen valamiféle jelölés, aminek a technikája megint csak igen jól ismert, és utána bemutatkozás, programismertetés, és ezt követően legyen szavazás. Ez most nem így történt. Tehát abban a kritikában van igazság, hogy bizony a nagy tagállamok rábólintanak valakire, és akkor utána megszületett a döntés.
Balázs Péter külügyminiszter volt a vendégünk az elmúlt órában, itt az Arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm én is.